van vagy, mit tartalmaz mindez, és valóban mit kell még elvégezned magáig a versenyig?
Ugye szombat óta itt vagyunk fönt a fővárosban, és egy ilyen mini edzőtábor, amit mi céledzőtábornak hívunk. A világdöntőig itt készülünk Budapesten. Ez egy picit azért jó, mert a hazai megszokott környezetből ki lehet szakadni, egy olyan helyen megcsinálni az edzéseket, ami világszínvonalú, felszereltségű, gyönyörű, szép. Csak mi vagyunk igazából a pályán, tehát hogy minden adott ahhoz, hogy nagyon jó minőség és nyugodt edzéseket tudjunk csinálni, hiszen ez a fontos ilyenkor már. Ezek igazából szerintem meg is van már most ebben a 3 napban, ugye, ami elment edzéssel, az eredménye, hiszen látszik ez, hogy folyamatosan napról napra egyre javulnak a dobások, egyre messzebb száraz a kalapács, és még mindig van gyakorlatilag egy minimális idő péntekig.
Ez volt a Sportvilág, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Műsorunk tartalmából. Nők a közéletben. Füleken rendezett szabad egyetemet az Erős Nők Polgári Társulás. Kisboldogasszony napi búcsú Doroszlón. Felújították a Szentkút 165 éves Mária szobrát. Most következzenek a részletek. A Femine Fortis, vagyis az Erős Nők Szlovákiai Magyar Civil Szervezet 7. alkalommal szervezte meg a Nők a Közéletben elnevezésű szabad egyetemét. Ezúttal Fülek adott otthont a 3 napos közös gondolkodásnak, ahol szó volt a női szakmákról, hivatásokról csak úgy, mint a felvidéki magyar közéletet alapvetően meghatározó októberi megyei és helyi önkormányzati választásokról. Haják Szabó Mária riportja.
Az kétségtelen, hogy ezekben a hetekben a felvidéki közéletet a helyhatósági választások határozzák meg, és ezt nem vitatja Neszméri Tünde, a Femine Fortis Erős Nők Egyesület elnöke sem, de ők ezt a témát kicsit másképpen közelítik meg. Aktivitások elsősorban a példamutatásra koncentrál.
Vannak többen közöttünk, akik szerepet vállalnak a helyi, illetve megyei önkormányzatokban, bár a nők között kevesebben vagyunk, akik a megyei önkormányzatok felé is kacsingatunk, de mint polgármesterjelöltek, mint képviselőjelöltek a helyi önkormányzatban jócskán vannak szerencsére nők, és az a tapasztalatunk, hogy ezek a hölgyek nagyon jól is végzik a feladatukat. Az egyik előadásban elhangzott, hogy a pedagógusnak példát is kell mutatnia, és azt gondolom, hogy ez igaz az aktív nőkre is, példát is kell mutatni. Tehát abban, hogy vállalhatunk szerepet a közéletben, vállalhatunk szerepet az önkormányzatok vezetésében, nem elég erről beszélni, hanem aki erről beszél, annak példát is kell mutatnia. Egyébként erre jó példa a mi részünkről Bauer Edit, aki ugye volt államtitkár, parlamenti képviselő, európai parlamenti képviselő, és azt hiszem, hogy bátran mondhatom, hogy mindig a szakmaiságot helyezte előtérbe. Tehát, hogyha tudunk mutatni ilyen hölgyeket, akkor szerintem tudjuk aktivizálni a magyar választókat.
Neszméri Tünde is indul a választáson, és ahogy a végéhez közeledő ciklusban, most is a Szenc környéki magyar falvakat szeretné képviselni a Pozsony megyei önkormányzatban. Szlovákiában a megyék a fenntartói a középiskoláknak és gimnáziumoknak, ebből a szempontból meghatározó a magyar képviselet a megyei parlamentekben.
A mostani ciklusban egyedül voltam magyar szövetséges képviselő, és remélem, hogy ez változni fog, mégpedig pozitívan, és bízom benne, hogy Pomikal István képviselőjelölt is bekerül majd a megyei parlamentbe, hiszen azért ketten mégiscsak többet tudunk elérni. Kiemelten fontos a Szenci Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, illetve a Pozsonyban működő Duna utcai alapiskola és gimnázium, ugye a magyar tanítási nyelvű alapiskola és gimnázium. Ezek nagyon jó színvonalú oktatást nyújtanak, jó pedagógus gárda van mind a két iskolában, úgyhogy a fenntartón is múlik az, hogy a színvonal emelkedhessen, vagy legalább maradhasson, hogy most van.
S ha már iskola, természetesen az aktív nők között nagyon sok a pedagógus. Az egyik téma a sikeres szlovák nyelvoktatás volt, mondta Neszméri Tünde.
2 olyan pedagógus volt a vendégünk, Gál Veronika, illetve Csonka Nikolasz, akik szlovákot is tanítanak, és mind a ketten próbálnak játékosan, és ahogy Nikolasz fogalmazott, életszerűen tanítani a szlovák nyelvet, tehát a kommunikációra alapoznak, mind a ketten beszámoltak sikerekről is. A legfontosabb az, hogy bátran merjenek megszólalni, mert valószínűleg ez a legnagyobb gond, hogy van ugyan egy passzív szókincsük, de azt nem tudják használni.
A nők a közéletben Szabad Egyetem résztvevői, Titton Viktória régész, a Füleki Vár Múzeum igazgatójának a vezetésével megismerkedhettek a vár történetével is.
Székelyudvarhelyen a negyedikesek virágkapuja alatt sétáltak be az iskolába az előkészítő osztályos kisdiákok a Benedek Elek pedagógiai líceumban. A Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium falai között pedig idén három intézmény gyerekei tanulnak. Különféle hagyományokkal és feladatokkal udvarhelyen is megkezdődött tegnap az új tanév. Geréb Krisztina összeállítása.
Lesznek jó napok és nehezebb napok, sikerek és kudarcok, nevetések és talán néhány olyan pillanat is, amit legszívesebben kitörölnénk. Ez már a mi történetünk lesz. És rajtunk múlik, hogy év végén egy unalmas jegyzetfüzetet, vagy egy jó történetet tudunk-e majd fellapozni.
Ezekkel a szavakkal nyitotta meg az új tanévet a székelyudvarhelyi Benedek Elek pedagógiai liceum vezetője, Székely Gyula. Az iskola udvarán a hagyomány szerint a szülők, pedagógusok és diáktársai körében virágfüzér alatt sétáltak át a legkisebbek, azaz az előkészítő osztály 6 évesei.
Fancsali Fruzsina, csak izgalmas dolog.
Mi lehet izgalmas most szerinted az előkészítő osztályban?
Szerintem a tanulás. Matek óra, angol óra, rajz óra.
Gerda, harmadikos vagyok, és nekem inkább, hogy együtt vagyunk, azt tetszik. Én arra számítok, hogy a testvérem boldogan az iskolában legyen.
Ő most kezdi az iskolát.
Az egyházi fenntartású intézmények Székelyudvarhelyen hagyományosan a templomokban tartják az iskolai évnyitót. A 9. osztályos diákok esküjével kezdődött el a Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium diákjainak a tanéve.
Az Isten színe előtt fogadom, hogy a Református Kollégium diákjához méltó módon élek. Életemet Istennek, hazának és a tudománynak szentelem.
Sipos István igazgató úr, milyen újdonságokkal szembesülnek a diákok, illetve a pedagógusok az idei iskolai évben?
Romániában érdekes iskolai éveink vannak. Ebben a tanévben a 9-es diákjaink lesznek azok, akik teljesen új kihívásokkal szembesülnek. Nem csak a tantervek változnak, hanem a vizsgakövetelmény is. Tehát ők 4 év múlva egy teljesen új érettségi rendszerben fognak vizsgázni, mint ahogy az előttük járó diákok. Talán ez a legjelentősebb kihívás most a diákok számára.
Milyen újdonságok vannak itt jelenleg az iskola épületében?
Tantermeket újítottunk fel, van amelyeket csak frissítőmeszeléssel, van amelyet teljesen újba tettünk. Ugyanakkor egy érdekesebb helyzet állt elő, hisz ebben a tanévben is 3 intézménynek adunk otthont az épületünkben. A mi iskolánk diákjai mellett még 2 másik iskolának az elemi tagozata lesz nálunk. Ez egy érdekes, kíváncsiságra okot adó kihívás lesz, de meggyőződésem, hogy meg tudjuk oldani az együttélést úgy diákok, mint a tantestület és a vezetőség szintjén.
A horgosi Bartók ünneppel kezdődött meg szombaton a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok idei rendezvény sorozata. 120 éve annak, hogy a zeneszerző a horgosi Brauswetter, azaz közismertebb nevén az Órás villában vendégeskedve felfigyelt egy a szomszédos szőlőskertben éneklő leány dalára. Ez késztette arra, hogy népdalok gyűjtésébe kezdjen a településen. Németh Ernő riportjában elsőként Sutus Áront, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökét halljuk.
Maga a rendezvény 20 éve most már a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok rendezvénysorozatnak a meghatározó része, főként annak nyomán is, hogy Dudás Károly, dr. Szőlősi Vágó László kezdeményezték a gyűjtés 100. évfordulójára való megemlékezést, ugye akkor az ünnepi játékoknak a nyitó eseménye is itt volt. Horgoson 2 táblát is avattak az Órás villa falán, és azóta is évről évre újabbnál és újabb csoportok, szólisták azok, akik mondhatjuk azt, hogy ide zarándokolnak, és megmerítkeznek ennek a helynek a szellemében. És talán ez az egyedüli olyan rendezvény, amely meghittségében, intimitásában itt a szabad térben beénekli az egész tájat.
Hány dalt köszönhetünk Bartók horgosi gyűjtésének?
Szerint tudomásom szerint ez 40 dal, és azt is érezzük, hogy a saját hagyomány anyagra mennyire büszkék tudnak lenni most már egyre többen és egyre jobban csoportok, szólisták, és ennek az ünnepségnek is ez az üzenete, hogy merj és akarj és tudj büszke lenni a saját hagyomány világanyagára.
Halász György vagyok, a Orvosi Orvos Villa Polgári és Egyesület elnöke.
Mikor döntött úgy a család, hogy megvásárolja a villát?
Az 50-es években a feleségem szülei vásárolták meg az utolsó élő Brauxwettertől, valószínű Brauxwetter Otto feleségétől, és mi, mint egy családi örökség, 1980-ban kaptuk meg a feleségem szüleitől. Abban az időben egy romos állapotú épület volt. Nem is gondoltuk, hogy miről lesz híres az Orvos Villa. Habár én már hallottam akkor a Pap György tanár úrtól, aki a jó barátságban voltam. És Bartók Béla úgy került ide, hogy jöjjön el, mert itt értékes forrás, munka van. És itt fedezték föl Szaniszló Matildot, aki akkor egy 18 éves leány volt. Ő énekelte először többek között ezt a kedves édesanyám kezdetű népdalt, és ez került a táblára is, ami 2006-ban lett emelve.
Érkeznek ide turisták?
Turisták is érkeznek, de érkeztek ide magyarországi, anyaországi diákok, akik tanterv szerint jöttek a külhoni magyarokat, azoknak az ismertebb emlékhelyeiket megismerni, hogy tudomást szerezzenek arról is, hogy itt is élnek magyarok.
Pudik Riád vagyok, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke.
Elhangzott egy kezdeményezés, hogy Bartók Béla kapjon szobrot Horgoson. Igen. Van erre lehetőség.
A Magyar Nemzeti Tanács eszmei szinten mindenféleképpen támogatja. A megvalósításban társ kíván lenni a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel és az Orvos Villa Civil Egyesülettel, hiszen ők a házigazdák. Ez az igény megfogalmazódott a köszöntő beszédben is. Ez szép kezdeményezés, reális kezdeményezés és megvalósítható is. Persze erre pályázati forrásokat kell keresni, az intézményeknek együtt kell működni, de én úgy gondolom, hogy egy szép márványból vagy kőből készült szobor, kiváló szobrászművészeink vannak a Vajdaságban is és a Magyarországon is, a következő év tárgyalása legyen. Én bízom benne, hogy ez egy-két éven belül akár meg is valósulhat.
Ma tartották meg a Kisboldogasszony napi búcsút a Doroszlói Szentkútnál, amely az egyik legjelentősebb zarándokhely a délvidéken. A Szentkút 165 éves Mária szobrát februárban szállították el Szabadkára, hogy restaurálják. Azóta visszakerült eredeti helyére, ahol ma ünnepélyes Szentmisén áldották meg. A búcsújáróhely és a szobor történetéről Ternovácz István készített egy összeállítást.
A doroszlói kegyhely alapja egy gyógyforrás, a Szentkút, amelyhez számos gyógyulás emléke fűződik. Az első csoda az emlékezet szerint 1792-ben történt, amikor egy bajmoki vakasszony, akit Zablucki Jánosnénak hívtak, visszanyerte látását, miután megmosta szemét a doroszlói kút vizében. Ez az esemény indította el a tömeges zarándoklatokat. A kalocsai érsekség 1796-ban nyilvánította hivatalos kegyhelyé, miután alaposan kivizsgálták a bejelentett sorozatos gyógyulásokat. A főbúcsút itt szeptember 8-án Kisboldogasszony napján tartják. Ilyenkor ezrek sereglenek össze a Szentkút környékén. A vajdasági magyarok számára ez egy olyan találkozóhely, ahol a nemzeti identitás és a vallás összefonódik. A kegyhely folyamatosan szépül, az utóbbi években jelentős felújításokon esett át. Így ma már modern infrastruktúrával várja az érkezőket. A doroszlói kegyhely központi alakja a szabadtéri Szűz Mária szobor 165 évvel ezelőtt, 1861-ben került a talapzatára. 1947-ben az egyházüldözés idején megrongálták az alkotást. A hívők azonban folyamatosan gondoskodtak róla, és sikerült megőrizniük a kegyhely égköveként. Az év elején megszületett a döntés a restaurálásról. A szobrot februárban leemelték a helyéről, és elszállították Szabadkára felújításra. Miután a szakemberek a munkát elvégezték, az alkotás a minap visszakerült eredeti helyére. Főtisztelendő Horváth Ákos, a doroszlói kegyhely igazgatója.
A 165 év alatt eddig mindig csak a doroszlói emberek, asszonyok festették át a saját tehetségüknek megfelelően ezt a szobrot. Teljes restauráláson eddig még soha nem esett át a szobor, már olyan rossz állapotba került maga a festékanyag, illetve sajnos most már a kőanyag is, hogy ideje volt, hogy egy szakember avatkozzon be, és szakavatott kezek által születhessen újra a szobor. Piacsi Karolina, okleveles közszobrász restaurátor és a Restauró Művészeti Műhely csapata végezte a restaurálást, elszállítva ezt a szobrot a szabadkai műhelyükbe. A restaurálás során törekedtünk arra, hogy az eredeti szín kombinációt kapja vissza a szobor, illetve a különböző részletek aranyozást kaptak, úgy mint a Szent Korona, az Országalma vagy a Jogar Mária kezében, illetve Mária palástjának a szegélye.
A doroszlaiak szép számban összegyűltek a szobor fogadására, folytatta az atya.
Kértem a fuvarozó céget, aki szállította vissza a szobrot, és szóljon, ha beér a faluba, és akkor meghúztuk a templom harangjait, hogy harangszóval búcsúztattuk el a szobrot, illetve harangszóval